Köszöntelek benneteket. Hát én meg igyekeztem a mai nap biztosra menni. Olyan lesz ez, mint feleségem kedvenc parfüme, hogyha biztosra akar menni, azt használja. Nos, van egy olyan téma, ami nem is egy, három olyan téma, ami biztos, hogy megmozgatja az embereket. Ez a három téma, ez mindenkinek a mindennapi gyakorlati életből vett problémái, kihívásai, kísértései vagy győzelmei. Na találjátok ki, hogy a három közül melyikről fogok beszélni. Hát az egyik, amiről nem fogok beszélni, az a pénz. A másik, amiről kivételesen ma szintén nem fogok beszélni, az a szexualitás. És harmadikként marad még egy, az pedig a hatalom. És én beszéltem itt már a hatalomról, és ez a hatalom, ez egy igen kényes téma, legalább annyira, mint a másik kettő, hogyha őszintén és bátran akarunk beszélni róla. És hát vannak helyzetek, vannak időszakok, vannak korszakok, amikor életveszélyes beszélni róla. Most éppen nem. Ki tudja. Úgyhogy elmondom most, míg még lehet. A másik, amiért ezt a témát választottam, hogy gondolom, azért nektek is megmozgatja az érzelmeiteket, a fantáziátokat, a gondolataitokat, mindaz, ami körülöttünk zajlik a világban, és valami olyasmit érezhettek, gondolhattok, gondolom én magamról tudok beszélni, hogy itt valami nagyon a feje tetejére állt. Szóval, minthogyha, bocsánat a kifejezésért, mint a hülyéknek állna a világ. Tehát, hogyha a teljes egészében a teljes irracionalitás lenne, ugrál szinte mindenütt, független attól, hogy melyik országban, melyik helyzetben, melyik területen találod magad. És hát ebben a helyzetben különösen fontos szerintem, hogy Isten igényéhez nyúljunk vissza. És bár már én egyszer tanítottam a hatalomról, úgy döntöttem, hogy most merészebb leszek, és egy picit elmegyek a határterületekig. Ha már egyszer a világ a feje tetejére állt, akkor egy picikét célozzuk meg azt a területet, amiről igen kényes dolog beszélni, amikor is a feje tetejére állt világhoz hogy viszonyuljunk, a feje tetejére állt hatalomhoz hogy viszonyuljunk, a magából kivetkőzött hatalmasságokhoz hogy viszonyuljunk. És egyáltalán van-e értelme bármit is erről mondani? Hát én úgy gondolom, hogy van, nagyon sok példa van a Bibliában erről. Mégis azt a kockázatot nem vállalom fel, hogy ne az alapigazságokkal kezdjük. Mert hogyha ezt most kihagynám, és most nem el fogom mondani az első ezzel kapcsolatos tanításomat, csak le fogom darálni az elején. Mert hogyha az alapokat nem tettük helyre, akkor onnantól fogva biztos, hogy kisiklik a mi vonatunk is, és mi is a fejünk tetejére állunk. Úgyhogy tisztázzuk az alapokkal, mert mindig menjünk vissza az alapokhoz, és bármit érzel, bármit gondolsz, bármit képzelsz a körülötted levő hatalmakról, háttérhatalmakról, egyebekről, nézzük meg, hogy a Bibliában miféle hatalmak, és a hatalomhoz miféle viszonyulás van alapként leszögezve, és utána majd ezt tovább gondolhatjuk, hogy hol vannak ennek a határterületei. Nos, a legelső, amit én úgy gondolok, hogy talán megnézhetünk, ez a Péter első levelében található néhány gondolat jól illusztrálja. Működik ez? Remélem. Így van. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek, az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságok a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és a méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibáitok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, mikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneiket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ősejben jálán gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok. De most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Hát nem szeretném nagyon részleteiben végigvinni, csak tényleg vázlataiban ennek a gondolatmenetét, hogy az első alaptétel, hogy ott, ahol nincs hatalom, ott, ahol nincs rend, ott, ahol nincs törvényes, vagy akármilyen erőszak szervezet egy népesség fölött, ott gyakorlatilag óriási a káosz. Ha nem hinnétek nekem, akkor csak a közelmúlt emlékeiből szedjétek össze, hogy mondjuk egy Molmer Kaddafira még emlékeztek. Nem volt egy szimpatikus figura, hogyha egy picikét belástátok magatokat az ő kormányzásába. Vagy általában Észak-Afrika uralkodóiba, államfőibe, hogyha egy picit beletekintetek az életükbe, akkor nem voltak egy túl szimpatikus emberek. És mégis, mióta nincsenek, a helyzet jobb lett. Ennél ékesebb példát talán most a közelmúltban nem is tudok mondani, hogy a legrosszabb vezető is jobb, mint a semmilyen vezető. Perész egy picit, amit mondok. De mintha a Bibliából is az jönne át, hogy Isten rendelése az, hogy vezetőket tesz fölénk. És kétféle feladatot kapunk. Ha vezetők vagyunk, hogy viselkedjünk tisztességes módon a vezetettekkel, ha pedig vezetettek vagyunk, viszonyuljunk Istentől kapott házi rend szerint a vezetőinkhez. Ez a császár nem volt egy jó fej, elmondanám. De amikor Jézus próbálták kísérteni az ő uralma alatt, akkor azt mondta, hogy a császárnak adjuk meg azt, ami a császáré. Ez a császár egy megkeseredett ember volt, nem volt népszerű, az már másik, bocsánat, itt igen, Tiberius. Nem volt népszerű, féltek tőle. Akinek felmerült a veszélye az, hogy esetleg nem a feltétlen híve, az hamar a más világon találhatta magát. És volt egy másik ember, az egyetlen régészeti lelet, ami hivatalosan is bizonyíték az ateista számára is, hogy létezett, oda van írva a második sorban, Pilátus egyedül tőle függött. És ez a Pilátus szintén egy kegyetlen vezető volt, vérbe folytott mindenféle lázadást, fő célja a hatalom, a római hatalom uralmának fenntartása volt a rábízott provinciában, Júdeában, de az ő elmozdításához is elég lett volna a császár egyetlen szava. Ő nem félt senkitől Tiberiuson kívül. Tehát, ha ilyen hatalmi viszonyokat nézünk a korabeli helyzetben, akkor azt látjuk, hogy ott volt Jézus Krisztus, ott volt Tiberius, ott volt Pilátus. Hát, hogy mennyire hatalmi ez a viszony, nem tudom, de mindenképpen befolyásolja a döntéseket. Ott volt Pilátus felesége, ott volt Heródes, a negyedes fejedelem, ott voltak a főpapok, a szaduceusok, a farizeusok, a nép, és hát Barnabás sem a hatalom embere, de érdekes módon ennek a történetnek ő az egyik szereplője. Ugye ismeritek ezt a szép festmény trilógiát? Hát nézzük meg ebből a Pilátus előtti történetet, ahol talán azt lehet legjobban illusztrálni, hogy mi a hatalom feladata, előbb olvastuk. A hatalom feladata, hogy megbüntesse, az ige ezt írja, hogy megbüntesse a gonosztevőket. Szoktátok szidni a rendőrséget? Na most nekem nem kell itt bevallani, hogy magatoknak. Vannak véleményetek a rendőrökről? De törtek ma már be hozzátok? Vagy ért már valami inzultus benneteket? Akkor kit hívtatok először? ha nem lenne rendőrség, ha nem lenne erőszakszervezet, olyan, amilyen, akármilyen, akkor teljes lenne a káosz. A gonosztevők megbüntetése a hatalom első számú feladata. Istentől rendelt, kapott, elrendelt feladata. Meg a jók megdicsérése. Szoktatok titeket megdicsérni, amikor jól végzitek a dolgotokat? Hát lehet, hogy van olyan kultúra, hogy igen. Nem tudom. Képzeljétek el, kemény, majdnem egy tanévet letanítása után, miután 3 hónapig egy fillér fizetést nem adott nekem a hatalom, évvégén pedagógiai munkám dicséreteként kaptam egy A4-es füzetet jutalmul. Azt nem tudtam, hogy viccnek gondolják-e, vagy sem, de ezt komolyan gondolták. Nos, van olyan, hogy megdicsérik az embert. Hát, aki kicsit nem becsüli, a sokat nem érdemli. Mi Isten akarata a hatalom és a hatalomnak való engedelmesség tekintetében? A hatalomnak a dolga az értelmetlen emberek tudatlanságának elnémítása. Hú, ez nem egy kedves mondat. Tudjátok, két dolog van, ami általános. Ezt nem a Bibliából olvastam. Az egyik a hidrogén, a másik a butaság. Ha még nem éltetek eleget, akkor majd rájöttek. Ha pedig eleget éltetek, akkor szerintem osztjátok velem ezt a népi bölcsességet. Kevés dolog van, mint ami hatalmas, jobban elharapózott volna ezen a világon, mint az emberi butaság. És valahogy, ha nekem nem kiválogatott embereket kell vezetnem, hanem nagy tömeget, és minél nagyobb tömeget kell vezetnem, tényleg félő, hogy azt nehéz, úgy szavazzuk meg és beszéljük meg módszerrel. Mert valahogy vezetni kell a nagy tömeget is. És a nagy butaságot pedig valahogy el kell némítani. Nem egy egyszerű feladat. Könnyű a népből bégetve, vagy kiabálva, vagy ugatva kritizálni azt, aki felül van. De próbálj meg csak egy hatalmas nagy birkanyájat pásztorkutya nélkül vezetni. Főleg, hogyha akkora értelmi képességgel rendelkeznek, mint Mici Mackó. Tehát értelmetlen emberek tudatlanságának elnémítása. Ez az egyik feladata. Szeretet, félelem vagy tisztelet lesz az, ahogy én viszonyulok a hatalomhoz. Melyik? Nekem nem is ezek a szavak jutottak volna eszembe, ha én gondolkodom a hatalomról. De a Biblia ezt a 3 szót emeli ki, és ha ezt a 3 szót emeli ki, akkor vedd komolyan ezt a 3 szót. Szeretet, félelem vagy tisztelet? Hogy viszonyulj a hatalomhoz? Az egyik nagy defekt, ha te szereted a hatalmat. Állítólag megkérdezték az egyik szovjet elvtársat, magas minőségű vezetőt, hogy mondják meg neki, vagy mondja meg, hogy mi édesebb a cukornál. És azt mondta, a hatalom, a hatalom, a hatalom. Igen, mert ha valaki szereti a hatalmat, az olyan, mint a drog. A hatalom az olyan, mint az alkohol. A hatalom az olyan, hogy ha valaki megízleli, megkóstolja, rászokik, az onnantól szinte nincs visszaút. És tudjátok, talán csak mi, egyszerű emberkék, azért nem tudjuk, hogy ez milyen, mert sose próbáltuk. Én egyszer egy borkóstolón valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon drága tokai bort tettek elénk, úgyhogy egy pohár is több 10 000 forint volt, csak meg lehetett nyalni. És akkor én hálás voltam érte, hogy abból nincs egy hordó a pincémben. Én nem vagyok alkoholista, a családban sincs, de hogy nem tudnék neki ellenállni, abban biztos vagyok. Nem próbáltad még a hatalmat annyira, és ne is próbáld, hogy ne tudj neki ellenállni. Vagy mondok egy más példát. Egyszer rám volt bízva, fiatlan tacskóként, 20-30 egyetemista. Így csettintettem, és azt csinálták, amit akartam. Tudjátok, milyen mámorító volt? Nagyon nehéz volt ellenállni ennek a kísértésnek, hogy ezt folyamatosan érezzem. És milyen lenne az, ha így csettintenék, és 10 000 ember, 10 millió ember, 100 millió, 230 millió ember engedelmeskedne nekem egy csettintésre? Szerintetek elbírná a jellemem? Az enyém biztos nem, a tiéd talán. Deformál. Deformál. Nem ránk van méretezve ez a hatalom. A hatalom szeretete. Ugye a szeretet hatalma, de most nem a szavakkal akarok játszani. A másik defektes oldal, amikor te akarod szeretni a hatalmat. Láttatok már olyat, amikor valaki rajong a pártjáért? Láttatok már ilyet? És nézzétek már meg úgy, nem egy évben, hanem egy életpályán keresztül. Láttatok olyan embert, aki egy életen át rajongott a pártjáért? Egy-két évtizedig még talán láttál. De hogy valaki egy életen át a pártjáért rajongott volna? Nem mondom, hogy nincs ilyen. De itt hadd tegyek három pontot, és gondolkodjatok el, hogy miért vetettem fel ezt a kérdést. Érdemes-e a hatalmat szeretni? Akár úgy is, hogy nem a részese vagyok, nem az enyém a hatalom. A Biblia arra szólít fel, hogy szeressem a hatalmat. Szeretet, félelem, tisztelet. Tegyük tisztába ezt a három szót. Szeresd a testvéredet. Ezt mondja a Biblia. A testvéredet szeresd. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Mi a helyzet a félelemmel? Féld az Istent. Ugye előbb a tesóról volt szó. Most az Istenről van szó. Féld az Istent, mert a bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek minde szerint élnek. Az Úrnak félelme távol tart a rossztól. Féld az Istent, mert az Úr félelme életet jelent, az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem. Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem látszat után ítél, és nem hallomás után dönt. Húha, ezt minden híradó előtt, meg hírek előtt el kéne olvasni. És mi van a harmadikkal, a tisztelettel? Hát ezzel van a legtöbb probléma. És szerintem ezért kell ezt a tanítást végighallgatnom magam előtt is. Volt már olyan pap, aki a saját prédikációján megtért. De azért hallgass te is, hát a szükséged lesz rá. Tiszteld a hatalmasságokat. A tisztelet nem a pozíciót elfoglaló személynek szól, nem a jellemének, ha egyáltalán van neki, hanem annak a pozíciónak szól. Annak a pozíciónak szól. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalomnak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellenszegül a hatalomnak, az Isten rendelésének áll ellen, aki pedig ellenáll, azoknak ítéletet vonnak magukra. Tiszteld a hatalmasságokat. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. A példabeszédekben olvassuk, féljed, fiam, az Urat és a királyt, és ne felforgatók közé keveredj. Húha. Kolossé, amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett. Mert nincsen személyválogatás. És akkor itt vagy te, vagy én. És ezt tegyük aktuálissá a saját életünkben. Van olyan állampolgárságod, a mennyein kívül, hogy az Európai Unió állampolgára vagy. Az. Vagy ezt jelenti számodra, vagy azt, de akármit jelent, az igaz. Aztán van egy kormányunk, és van egy országunk, aminek szintén az állampolgára vagy, és ezt az államot ez a kormány vezeti jelenleg. Az erőszakszervezet, amin keresztül vezeti, az a rendőrség. Rosszabb esetben most még nem, de akár még a katonaság is. Láttunk erre is példát a napokban, még nem itthon. Aztán gazdaságilag is vezetni kell valahogy, téged is, engem is, nagyon szeretjük, amikor így tesznek velünk. Ezt úgy hívják, hogy Nemzeti Adóhivatal. Aztán vannak hitelintézetek és munkaadók, amitől szintén némelyikünk vagy mindegyikünk igen erősen függ. Aztán vannak egyházi vezetők, gyülekezeti vezetők, így vagy úgy hatással vannak ránk kormány és ellenzéki pártok, a közvélemény jobban, mint gondolnánk, a szélsőségek olykor, anélkül, hogy észrevennénk, és hát az önkormányzati szervek, akár még a helyi autóadó is, tehát sok-sok minden van, ami valamilyen szinten hat ránk, és ebben a relációban, ezekben az erőterekben élek, és éljük meg a hatalomhoz való viszonyunkat. Ja, itt nem tettem be a férjedet vagy a feleségedet, de ez is egy erőtér. Engedelmesség, amiről szó volt, nem csak a jóknak. Istenre néző lelkiismeretről volt szó. Tűrve, akár igazságtalanul szenvedve a hatalomtól, és ugye amikor először ezt mutattam, akkor a rendőr atak idején Budapesten az összödi beszéd utáni felfordulásban nehéz téma volt akkor is. De hát ennél sokkal durvább képeket mutathatnék most abszolút aktuálisan, még hála Istennek nem a budapesti utcáról. De a példa Jézus Krisztus, hogy az ő nyomát kövessük, aki nem tett bűnt, álnokság nem hagyta el száját, mikor gyalázták, nem viszonozta, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, ő az igazságos bíró, és emlékeztek rá, a bíró kérdezte tőle, hogy mi az igazság. A kérdés is rossz volt, mert nem mi, hanem ki. Előtte állt az igazság. És hát ez lenne az alap. Ez, most gondoltam, ledarálom gyorsan, elmondom gyorsan, mert minden más, amit ezek után mondanék, félreérthető az alapok nélkül. De most én valami még merészebbről szeretnék beszélni. Még kellemetlenebbről, még nehezebbről, még kockázatosabbról. Mik a határterületek? Mikor ne engedelmeskedj a hatalomnak? Mikor állj ellent a hatalomnak? Mikor kockáztasd, hogy a rendőrség, a katonaság, az állambiztonság nem csak látóterébe, hanem célkeresztjébe kerülj? Van ilyen? Mit gondoltak? Van erre példa? Van erre példa a Bibliában? Van erre példa a történelemben? És van erre példa a jelenben? Vagy lesz erre példa a jövőben? Gondolkozzunk erről együtt. A határesetekről. Mert ha már eljött, ha már itt van, akkor már lehet, hogy később gondolkozni róla. Akkor már cselekedni kell. Akkor már dönteni kell. Akkor már tudnod kell, hogy hogyan döntsél. Akkor már tudnod kell, hogy mit csinálj. Vagy már előre tudnod kell, ha eljön, akkor mit akarsz csinálni. Hát miért teszem ezt? Felolvasok egy hírt, ami hangsúlyozom, hogy nem a hírcsárdából másoltam ki. Bár vannak benne furcsa csúsztatások. Hangsúlyozom, ez most nem a Szentírás lesz. Ez most egy fikció lesz, de nem is annyira fikció, vagy ki tudja. Csak hallgass figyelmesen. Ezen a héten a magyar miniszterelnök a következő terrorizmus ellenes intézkedést hagyta jóvá. A missziós tevékenységekben és az evangelizációban a nem történelmi egyházak vonatkozásában szigorúbb korlátozásokat rendel el. A vallási vezetők tiltakozása ellenére a parlament megerősítette a döntését. A módosítások, beleértve annak tiltását, hogy a hit megosztásra kerüljön otthonokban, interneten, egyéb egyházak által ki nem nevezett épületekben, legkésőbb augusztus 31-én életbe lépnek. Bár az érintettek igyekeznek bíróság elé vinni a határozatot, az új intézkedéseket bevezetik. Pár héttel korábban már körbejárta a keresztény közösséget annak híre, hogy barátaikat e-mailben sem hívhatják meg közösségi alkalmakra, imaházakba, illetve otthonaikban sem evangelizálhatnak. Minden nemű missziós tevékenység, mint prédikálás, tanítás, És bármi olyan tevékenység, mely embereket vallási csoportokba tömörít, büntetendő. A hit megosztásához állami engedély szükséges, mely megléte esetén is csak a kijelölt vallási helyeken végezhető, egyéb helyeken és online tiltott. A törvényjavaslatot szinte egyöntetően megszavazták mind a bizottsági előkészítő szakaszban, mind a plenáris szakaszban. Kizárólagos vallásszabadsággal csak a történelmi egyházak rendelkeznek. Amennyiben az árószavazáson a törvényjavaslatot a parlament a meghatározott többséggel elfogadja, a törvény személyeként 250 ezer forint, szervezetekre 4 millió 500 ezer forint büntetés ró ki szabálysértésenként. Külföldi állampolgárok törvényszegése kitoloncolással jár. Az ország megkezdte a már betelepült misszionáriusok szigorú szemmeltartását, egyre gyakoribb ellenőrzésüket, jelentési kötelezettségeket, papírmunkát róva rájuk. Ennek eredményeként kétharmaduk már el is hagyta hazánkat. Hát megnyugtató lenne, ha azt mondanám, hogy ezt tényleg a hírcsárdából szedtem ki, igaz? Csak a helyzet az, hogy ha ezt az egyenletet behelyettesíted a magyar helyett Oroszországgal, ez ma már valóság. Azért különösen mélyen érintett ez a dolog, mert a múlt hét hétfőn kaptam egy telefont, hogy Oroszországból jönne egy kedves barátom, ismerősöm, hogy megnézni az itteni angol táborokat, meg az itteni missziós tevékenységet, hogy hogy zajlik Magyarországon, hogy ők tanulják meg, hogy mi a titka annak, ami itt zajlik, hogy hogy lehetne ezt otthon, az ő otthonában, Oroszországban végezni. Aztán mire hazament, addigra Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, ami nem kacsa. Amit most hallottál, az igaz, csak Oroszországot helyettesíts be rá. Az meg, hogy ki a mi legerősebb és ma-holnap legjobb barátunk, azt megint 3 ponttal szeretném a gondolataidra bízni. Ez mi? Ez mi? Amikor a Földközi-tenger partján narancssárga ruhába vágják el keresztények torkát, az csak egy hír. Fotelből nézed, pedig 1 óra repülőúttal ott lettél volna a helyszínen, ha meghívtak volna. 2 óra repülőúttal ott vagy, ahol ez már valóság. Ez itt van a szomszédban. De közelebb is mehetünk, Ukrajnában lőttek már le Donyeckben lelkipásztorokat, baptista lelkipásztorokat. Végeztek ki gyülekezeti vezetőket, hurcoltak el és tűntek el. Ez itt van a szomszédban. Néhány éve még ott éltünk. Ahelyett, hogy bármi aktuális és a kelleténél veszélyesebb dolgot mondanék ezzel kapcsolatban, én azt mondom, hogy forduljunk a történelemhez, mert abból lehet tanulni. A jelent soha nem tudom megítélni úgy, hogy az objektív legyen. Régen, ma már nem így van, épp ma reggel hallottam, hogy Franciaországban már egy olyan kultuszminiszter vezeti az oktatást, aki történetesen muszlim, és ki is vette a történelemkönyvekből azokat a fejezeteket, ami bántaná az ő érzékeny lelkivilágukat. De régen Franciaországban úgy oktatták a történelmet, hogy amíg a nagypapa él, az nem történelem. Arról nem lehet objektívan beszélni. Amikor már mindenki föld alatt van a családban, na, ott kezdődik a történelem. És én úgy gondolom, hogy a jelen politikáját soha nem fogjuk tudni megérteni, legfeljebb majd néhány évszázaddal később az utódaink, mert ügyesen játsszák az itt a piros, hol a piros játékot. Nem minden szempont van előttünk. Nem minden nyilvánvaló előttünk, és hogyha néhány ismeretlen hiányzik az egyetlenből, akkor más jön ki a végeredményünkön. Úgyhogy menjünk vissza a múltba, és nézzük meg a mi őseinket. Nézzük meg a baptista őseinket, és kérem szépen a következő PowerPointot, amiből én nagyon rengeteget tanultam az elmúlt időszakban. Tudjátok, mi van a képen? habán köcsögök, habán kerámiák. Na most nem mindenkit hoz ez lázba. Valakinek kimondottan rossz emlékeket ébreszt, vagy valaki azt mondja, hogy jó, hát most valami aktuálisabbat kéne mondani. Nem tudom ki, hogy viszonyul ezekhez a dolgokhoz. Egy biztos, ha úgy tekintek ezekre a dolgokra, hogy olyan emberek kezemunkája, akik még meghalni is készek voltak, Jézus Krisztusért, az ige igazságáért, és nem tagadták meg a hitüket akkor sem, amikor megkínozták őket, a családjukat elvették tőlük, a legmélyebb bántást szenvedték el a hatalomtól, ők akkor is, legyek teljesen objektív, többnyire hűségesek voltak. Na ebből a hűségből szeretném, hogyha merítenénk, és tanulnánk most. És azért áll ez közel hozzám, mert abban a kiváltságban volt részünk, hogy Tatabányán, az ottani múzeumban összeszedték a környező országok, sőt, azt mondom, Európa számos területéről a legszebb ilyen kiállítási tárgyakat, és nagyon sokat lehetett tanulni belőlük. Persze ez megint mondom ízlés dolga, egy tárgy önmagában nem mond semmit, valakinek tetszik ez a színvilág, valakinek nagyon nem jön be, valakinek tetszik ez a formakincs, valakinek nagyon nem jön be. Én azt kérem mindenkitől, akár tetszik, akár nem, láss mögé. Láss mögé, mert itt mögé lehet látni. Ahogy a politika mögé nem lehet mögé látni, ahogy az emberi ügyeskedés mögé nem lehet mögé látni, ennek láthatod, ha akarod a lelkületét. Ami ennek a formakincsnek, vagy ennek a kerámia típusnak a különlegessége, hogy én gondolom senki nem szeret, vagy valaki lehet, hogy igen, mosogatni. Próbáltátok már elmosni azokat az edényeket, amelyek nem mázasak? Volt már olyan virágcserép állagú tányérod, amit megpróbáltál mondjuk egy vasárnapi evéd után elmosni? Eleve nem, mert ilyet nem is használsz hozzá. Mert ha beleragad a zsír, beleragad a kosz, abból nem sok gusztusos dolog lesz. Két vasárnapi ebéd, abból nem fogy már el. Nos, év ezredekig nem voltak más edények, mint olyanok, aminek nem volt máza. És a Közel-Keleten hatalmas nagy dombokra épültek a városok, mert gondolom minden ebéd után megfogta a háziasszony vagy a háziúr, és úgy mosogatott, hogy föltözve vágtam, mert abból még egyszer nem volt hajlandó enni, vagy maximum kétszer-háromszor, de ahhoz már gusztus kellett. 2000 évvel ezelőtt jelentek meg az első mázas edények, és a mázas edényt már el lehet mosogatni tisztességesen, abban már nem ragad bele a zsír utána, ha rendesen elmosogatják. Nos, ezek a mázas edények ugyanakkor nagyon nehezen díszíthetők. Mert az, hogy még mázas is legyen, meg még díszes is, na hát most már picit túl sokat akarsz. Először ezt a technikát, ilyen kétszer kiégetéses edénykészítés technikáját, ezt a habánok, vagyis hát az első baptisták fedezték fel, vagy terjesztették el, gondosan őrizték a titkát, és volt egy olyan know-how a birtokukban, volt egy olyan tudás a birtokukban, ami gazdaságilag, technikailag a túlélés lehetőségét adta Istentől kapott ajándékként a kezükbe. Mert azok a főúri hölgyek, akik akartak dicsekedni a szomszédvárúr feleségének, hogy nekik milyen konyhája van, meg milyen feltálalós eszköz készlete, azok megrendelték ezt a kerámiát, és nem is tudta más megfizetni a 16. században, csak a főurak. És ezt tette, ennek a tudása tette lehetővé számukra, hogy annak ellenére, hogy üldözték a hitükben őket, mégiscsak valahogy időnként védelmet élveztek a főúri portákon. Hát itt a tatabányaiak csodálják a ősök, hitvalló ősök kerámiáit. Egyébként az egyik hölgy most vállalta a hitvalló keretséget az elmúlt héten. És akkor picit beszéljünk ezekről az emberekről. Hát én szeretnék egy házaspárt kiemelni, és ez a házaspár nem biztos, sőt biztos, hogy nem őket ábrázolja, de szeretném példaként elétek hozni az első olyan házaspárt, akik itt a Kárpát-medencében, ebben a században igen kemény árat fizettek azért, hogy nem tagadták meg meggyőződésüket és hitüket. A fért Baltazárnak, a feleséget Erzsébetnek hívták. A férfiről azt lehet tudni, hogy tele volt az élete ellentmondásokkal. Szerintem úgy, mint a tiéd, mint az enyém. És az élete végéről viszont elmondhatjuk, hogy áldott volt. Annak ellenére, hogy talán mi nem ilyen, ilyen véget szeretnénk ki magunknak. De a Biblia azt írja, hogy figyeljétek meg a vezetőiteket, és figyeljétek meg az életük végét, és tanuljatok belőle. És hát tanuljatok belőle. Ez az ember, most a férfiről beszélek, Baltazárról, 1481-ben született Augsburg közelében, és a felemelkedésnek szegény családba született, a felemelkedésének egyetlen útja a tanulás volt. Hát, talán aki szegény családba vagy szegényebb környezetben jön a világra, nem sokat változott a világ, nincs új a nap alatt, az egyetlen felemelkedés lehetősége a tudás alapú társadalom. Még a munka alapút építünk is. De a tudás az gyakorlatilag neki is a felemelkedésnek az útját jelentette. A karrier évei azok korabeli viszonyokhoz képest igen magasra emelték, egyetemi tanár lett belőle, sikeres hitszónok, katolikus papként igen jól végezte a munkáját, a szolgálati helyén prímán tudta a zsidók ellen heccelni az embereket, és az ő szolgálata nyomán le is rombolták a regensburgi zsinagógát, helyette Szép Máriához nevű kápolnát építettek a helyén, szóval tipikus középkori pap, sikeres karrier. Így indult. Na nem ezért hoztam életpéldának elétek, azt mondtam, ellentmondásos az élete. Ebből az állapotából ismer fel a Bibliát olvasva és a reformátori iratokat tanulmányozva olyan alapigazságokat, aminek hatására felismeri, hogy egyedül a hit, egyedül a kegyelem, egyedül a Szentírás az, amire érdemes az életét alapozni. És nagy barátja lesz reformátoroknak, Zwinglinek, és még arról is lemond ettől a magas egyházi karrierről, hogy egyszerű kis falusi plébános, vagy falusi kisvárosi plébános legyen, tehát lement a ranglétra legaljára, hogy hirdethesse az Isten igéjét, de úgy, ahogy azt ő szabad meggyőződéséből komolyan gondolta. És ebben a városkában, hát Pekhére, ez egy rajnaparti városka Valcut volt, ahol hát ez már közigazgatásilag a Habsburgokhoz tartozott, azok pedig nem annyira csípték az ilyen nézeteket, és egyre több problémával találja szembe magát. De hát a világ akkor is bonyolult volt. Nem volt könnyű eligazodni, és amikor ma is nézed, kinek adsz igazat? Veszekedő, haragvó, egymást gyilkoló feleknél kiütött előbb vissza. És kitört a parasztháború, fellázott parasztokkal kapcsolatba került, együtt érzett a problémáikkal, de ő nem értette egyet a módszereikkel. Csitította őket, és ilyenkor általában itt se vagy jó, meg ott se vagy jó. És Habsburg kormányzat pedig életre halálra üldözte. Így történt, hogy elmenekült a barátjához. Elmenekült a barátjához, Zwinglihez, akiről viszont kiderült, hogy már rég nem a barátja. És ez is egy érdekes tanulság, hogy milyen megaláztatásban és csalódásban lett ott része. Ugye együtt indultak reformátorként, csak ő eljutott egy olyan hitigazságra, amit a barátja már nem vallotta magáénak. Mi volt ez az igazság? Azt mondta, hogy mindenek előtt és mindennél fontosabb kérdés az az, hogy megtértél-e vagy nem. És ennél fontosabb kérdést ma sem lehet feltenni ebben a világban. Megtértél vagy nem? Elfordultál a bűneidtől, a felismert bűneidtől, vagy még ott vannak és ott rágnak az életedben? Rabja vagy még, vagy már szabad vagy tőle? Megtértél, vagy nem tértél meg? Nincs több kérdés. Ez a kérdés. Minden más az maszatolás. Minden más az teológizálás. Minden más az tudományoskodás. Megtértél, vagy nem tértél meg? Újjá születtél, vagy nem születtél újjá? Ha újjá születtél, akkor ezt kimered-e országvilág előtt jelenteni, hogy te újat akarsz kezdeni? Mered-e vállalni ezt a szabadságot? Önként vállalod-e, hogy te követni szeretnéd Krisztust? Az első lépéstől akár az utolsóig akarod-e önként követni, és példának tekinteni őt? Nincs több kérdés, ez a kérdés. Minden más az maszatolás, minden más az politika, minden más az játék a szavakkal, meg eszmékkel, meg hatalmi érdekekkel. Ez a kérdés. Na, ez túl erős volt Zwinginek, túl erős volt Luthernak, túl erős volt Calvinnak. Emberek már bebástyázták magukat, baráti köreikben, protektorátusukkal, mindenféle védelmi rendszerekkel körbevették magukat. Ez túl sok érdeket sértett. Ahogy ma is. Ahogy ma is. Föltenni ezeket a kérdéseket, akár szűkebb körön belül egymásnak, hogy te mindent az Istennek adtál már? Tudunk kellemetlen kérdéseket feltenni, ha így tesszük fel a kérdéseket. Hát, Baltazár föltette ezeket a kérdéseket. Aztán, amikor emiatt menekülnie kellett a Habsburgok elől, akkor elmenekült, és ott volt a barátjánál. Aki viszont arra kényszerítette, hogy tagadja meg ezeket a nézeteit. És tudod, lehet, hogy téged is meg lehetne félemlíteni. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem. De van olyan helyzet. Van olyan kísértés, akár a pénzről, akár a szexről, akár a hatalomról van szó. Van olyan helyzet, amikor lehet, hogy azt mondod, hogy még sose voltál olyanban, vagy hálát érte. De ne ítéld el azt, amit most mondok Baltazárról, mert Baltazárt hozták olyan helyzetbe, hogy megtagadta ezeket a nézeteit. Egy életen át bánta. Egy életen át szomorú volt miatta. Egy életen át fájdalomként hordozta a szívében, hogy ez történt. De hitbeli meggyőződéséhez ekkor, ha csak egy pillanatra is, de nem volt hű. És elmenekülve, kimenekülve Zwingli karmai közül, akit a barátja megkínoztatta, majd szabadon bocsátotta, utána viszont megbánta a visszavonást, és a visszavonást is visszavonta. Tehát a kettős tagadás az igent jelent. Gyakorlatilag ezek után újra a hitvalló bemerítés meggyőződéses híveként vonult be a történelembe. Elkerül Nikolsburgba, ahol viszont Morvaországban nem csak, hogy sikerül sok-sok embert Krisztushoz vezetnie, hanem még maga a fejedelem is bemerítkezik általa, és egy több ezer fős közösségnek lesz a vezetője. Igen ám, de megtörténik a Mohácsi csata. És a Mohácsi csatában átalakulnak Európa hatalmi viszonyai, és a cseh területek is, a cseh királyság is a Habsburgok kezére kerülnek a későbbiekben. És így politikai érdekből, mert a politika az mindig a hatalomról szól, soha nem az igazságról, kiadják a Habsburgoknak Baltazárt, aki veszélyes volt. Igen ám, de miután kiadták, egy életen át bántotta, hogy egyszer megtagadta a Krisztusát, és többet nem csinált ilyet. Felesége jelenlétébe kínozták. De még a felesége is egy olyan asszony volt, nem jobb feleségéről vette az életpéldát, olyan asszony volt, aki támogatta őt, bátorította őt, hogy ne tegye megint azt, amit korábban, hogy megtagadja a hitét. És mágia halállal halt, méghozzá eléggé brutális módon. Összekötött kezekkel, lábakkal tették fel a mágiára, és amikor a hóér, még a szakállába puskaport dörzsölt, meg akkor is azt mondta, hogy akkor jó sokat tegyél bele. Őt magát áldozati állathoz hasonlította, miként Jézus Krisztus odáldozta életét, és azokkal a szavakkal fejezte be, amikor fellobbant a szakáll, a haja, egész teste égett, hogy Jézus, Jézus, így halt meg, nem megtagadva az Urát. És a felesége pedig 3 nap múlva egy malomkővel a nyakán a Dunába végezte, hasonlóképpen követte férjét. Az a cinikus mondat volt ilyenkor a Habsburgok száján, hogy az anabaptisták ellen az egyetlen gyógyszer a 3. keresztség. Az az, amikor vízbe folytják őket. Nos, mit tanulhatunk ebből? Nem valami vonzó dolog ilyenekről hallgatni, vagy ilyeneket olvasni, vagy ilyeneket példaként előállítani. Ki akar most akár a Dunába, akár egy mágiára kerülni Krisztusért? Senki nem ilyen életet képzel magának, vagy ilyen véget képzel magának. Viszont vannak dolgok, amelyek tényleg léteznek, nem valami konteók, tényleg vannak háttérhatalmak. Csak az egyik a gonosz háttérhatalom, a másik pedig Jézus Krisztus valódi hatalma. És amikor Péter a börtönben volt, megnyílt valami, egy olyan világ, amit senki más nem látott rajta kívül. És kinyílt a börtön. Mert amikor az Isten akarja, akkor kinyílik a börtön. És elpusztíthatatlanok az ő küldöttei addig, amíg el nem végezték a feladatukat. És soha ne feledd el, hogy te, ha Jézus Krisztus megtért szolgája vagy, gyermeke vagy, akkor jöhet ellened akárki. Jöhet ellened akármilyen hatalom. Ha te már letetted a bűneidet, bocsánatot kértél és kaptál Istentől, támadhat ellened akárki, nem fog fegyver. Lecsukhatnak, és még onnan is kihoz az Isten, ha ő úgy akarja. Ez is megtörténhet. Hadd mondjak 2 személyes példát, egy negatívot, meg egy pozitívot. Fordítva. Először hadd mondjam a pozitívot, azt utána majd visszajövök a valóságba. Az a 3 év, még Ukrajnában élhettünk, tudjátok, hogy az egyik legszebb 3 év volt az életemben. A helyemen éreztem magam, Isten áldása alatt, áldó keze alatt éreztem magamat, magunkat, és valahogy úgy szinte minden összejött, amihez nyúltunk. És nem azért, mert ügyesek voltunk, hanem mert megfelelő időben, megfelelő helyen, megfelelő módon tudtuk tenni, amit tehettünk. Nincs ez mindig így az életemben, ellentmondásos az én életem is. Most a szépről mesélek, jó? De tudjátok, hogy mi volt a mögött? Ahogy megjelentem kint, azonnal jelentkezett a maffia is. Közölték, hogy kivel kell jóba lennem. Magyarországról telefonáltak, hogy hajlandók eljönni, menjünk el félútig, mondjuk Debrecenbe találkozzunk, mert ezt meg kell beszélnünk. Mert nekem ezzel meg ezzel az emberrel jóba kell lennem, olyan nincs, hogy nem. Aztán amikor ez az ember, annak ellenére, hogy én nem mentem oda, jött a nyakamra, akkor érdekes módon azt mondta, hogy honnan van nekem pénzem. Hát mondom, az Isten hívő, ott majd ő gondoskodik rólam. Akkor egyébként már tényleg semmi pénzünk nem volt. Szóval adok én neked pénzt. Na, adjon annak, akinek szüksége van rá. És hihetetlen módon cserkésztek jobbról, cserkésztek balról, de mivel akkor Isten adott arra bátorságot, hogy nemet mondjak nekik. Tudjátok, mi történt azután? Senki nem voltam, se pénzem nem volt, se semmim nem volt. Döbbenet, amit mondok, elkezdtek félni tőlem. Elkezdtek félni tőlem. Ki áll le mögött? Ki áll le mögött? És én a senki kis egyszerű baptista és a szitokszó református körökben tiszteletet kaptam a reformátusoktól, és megnyíltak előttem a református parókiák, mert ez nem dolgozik azokkal együtt. Mert arról mindenki tudta, hogy azok mafiózók. Ez volt a titka. De ezt az árat meg kellett akkor fizetni. És hát azért volt kockázata is, bár szerintem teljes naivitásból, én nem is tudtam mekkora, de Isten megvédett. Isten megvédett minket. Ez volt a győzelem. De ahogy mondtam, mindenki élete ellentmondásos a hatalomhoz, vagy bármiféle helyi hatalomhoz van viszonya. Hadd mondjam el a kudarcot is. Tudjátok-e, hogy én miből kaptam életem első, lehet, hogy ezt már elmondtam, életem első történelem ötösét. Emlékszik rá valaki? Családom, igen. Ti nem? Senki? Hát, ennek a története, ez visszanyúlik a távoli múltba. Ötödikes voltam. Ötödikes általános iskolás. Akkor még a vörös lobogókat fújták a szelek, és engem hívtak ki történelemből felelni a kereszténység kialakulása témakörében. El tudjátok képzelni, milyen leckék voltak akkor a témában? Hát a törikönyvön kívül nekem volt egy nagyon buzgó történelem tanárnőm, Isten nyugosztalja, most temették nem olyan régen. Azt mondta, hogy feltette a kérdést, hogy is igazuk volt-e a keresztényeknek. És a válasz erre az volt az ő szájából, hogy nem, mert tanításaikkal megtévesztették a szegény néprétegeket, és a gazdagok igájába hajtották őket. Hát például, hogy kezdtem a mai tanítást, ugye? Megtévesztettelek benneteket, és a gazdagok igájába hajtottalak benneteket, hogy engedelmeskedjetek a feljebb valóitoknak. Hát, akkor tájt nekem már elmondta az evangéliumot valaki. Bizonyságot tett már nekem valaki. De az a valaki egy olyan hiteles ember volt, aki azok közé tartozott, akik abban a rendszerben már ellettek távolítva a középiskolájukból. Egyszerűen kirúgták az iskolából. Azért, mert keresztény ember volt, és azért, mert megvallotta a hitét, és azért, mert erről az iskolában beszélt, kirúgták a gimnáziumából. És én szerettem volna jó gimibe kerülni. Én szerettem volna egyetemre menni. És nekem azt mondták egyébként teljesen bölcsen a szüleim, hogy Attila, vigyázz az iskolában, miket mondasz ezekről a dolgokról, mert nem fogsz tovább tanulni, hogyha túltolod a biciklit. És igazuk volt. És láttam erre példát is. És engem hívnak ki töriből. Engem hívnak ki a kereszténység kialakulásából. És felteszi a tanár a kérdést. És igazuk volt a keresztényeknek. Nem biztos, hogy elég jól át tudom adni azt az érzést, ami akkor bennem volt. A kis ötödikes fejemmel bennem az volt, hogy most itt állok egy olyan kereszteződésnél, amin az életem fog múlni. Ha el akarok jutni oda, aki lenni akarok, akkor most tudom, hogy mit kell mondjak. De ha nem azt mondom, amit gondolok, akkor majd nem tudok tükörbe nézni. Ha meg azt mondom, amit gondolok, akkor meg nem jutok el oda, ahol el akarok jutni. És munkásőr fia majd kiesett az első padból, mert ezt az egy kérdést, erre az egy választ azt tudta. De a tanárnő nem őt szólította, hanem vigyorogva rám nézett, és én pedig fülig vörösödtem, olyan vörös voltam, mint a párt lobogója, és kinyögtem a végén, hogy nem. Amit hallani akart. És erre az árulásra, Krisztus megtagadására, képzeljétek, megkaptam életem első ötösét történelemből. Így indult a történelem tanári karrierem. Szégyenletes sztori, nem? Hát még az a jó, hogy Hubmeier is csinált ilyet, Baltazárunk. Még az a jó, hogy Péter is csinált ilyet. Egy picit könnyebb elmondani nektek. De milyen az Isten? Az Isten kegyelmes.
és micsoda humorérzéke van. Micsoda jósága van. Mert amit ő csinált, az az, hogy az államvizsgámon, ez volt az első jegyem töriből, most mondom az utolsó jegyemet. Az államvizsgámon olyat sikerült tennem, ami nem direkt volt. Ami nem direkt volt, ami teljesen véletlen volt, nincs véletlen, Isten hozta össze. Rómaiak, meg a politikusok, a hatalom, jó hatalomgyakorlási eszköze, az oszd meg és uralkodj. Hát én akaratlanul ezt tettem az állam vizsgabizottsággal. Megosztottam őket, és én jöttem ki győztesen. Megkérdeztek valamiről a késő avarkori régészetről, és mondtam egy mondatot, amin az egyik ember nagyon bólogatott, a másik meg fölhördült, hogy nem. Ellentétes vélemények voltak a tanárok között, úgyhogy egymásnak estek, és összevesztek. És egy jó 5-10 perc veszekedés után az államvizsgabizottság elnöke leállította őket, és azzal, hogy akkor legyen kedves megmondani, hogy és mit jelentnek a késő avar rövöken a hal motívumai. És olyan szép volt, hogy én egy keresztény, az ősi keresztény hitvallással zárhattam történelem tanulmányaimat, megvalva azt, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Az Isten kegyelmes, és megbocsát, és lehetőségeket ad. Az őseinknek lehetőségeket adott. Olyan tudást, olyan szakmai tudást a kezébe, ami ott van neked is. Szolgálhatsz körülötted, megélhetsz akár a kezed munkájából, az eszedből, a szorgalmadból, és bármilyen környezet vesz körül, ellenséges vagy bátorító, lehetőséged van hitben tovább lépni. Ez a úgynevezett habántető. Ők tudtak egyedül nem csak jó kerámiákat csinálni, hanem olyan házakat, amik nem égtek le. Ennek a trükkjét, technikáját is csak ők tudták. Aztán nagyon ügyes mesterek voltak, és járták a világot, de most igazán ezt csak azért akarom megmutatni nektek, mert ez aláhúzza, ne jegyetek meg, az nem 666, hanem 1666. Ez a kerámia, jól nézzétek meg, ugyan el van repedve, de mivel annyira értékes volt, annyira nagy kincs volt, annyira nagy becsben volt, ezért nem dobták el, hanem megbecsült, mai napig megbecsült kiállítási tárgy. És mit láttok ott? Ez nem a Mercedesnek a jele, hanem, ha jól megnézitek, ez egy drót. Ez egy drót, volt egy mesterség, az értékes kerámiákat megdrótozták, a drótos tótok. És ez a kerámia, ez a megrepet kerámia, ez egy megdrótozott kerámia. Egy szép szimbóluma az én életemnek, meg szerintem a némelyik őtök életének. Van rajtam repedés? Van rajtad repedés? De mit ír elő a Biblia? Azt írja, hogy a pislogó mécsest nem oltja el, megrepett nátszálat nem töri el. Gondja van. Ami gyarló életünkkel is célja van az Istennek. És hogy törések lesznek, hogy zúzások lesznek, hogy megpróbálnak lezúzni minket, ehhez nem kell nagy jós tehetség. Az, hogy mi vesz körbe, milyen szelek fújnak, mik várnak ránk, nem kell nagy fantázia hozzá, meg nagy társadalom ismeret, hogy el tud képzelni. De a Jézus Krisztus kegyelme, meg ereje elég ahhoz, hogy túléljük. És tudjátok, van egy bátorító üzenet ebben az egészben. Nézzétek meg azokat az országokat, ahol üldözik a keresztényeket. Nem langymeleg kultúrgyülekezetek vannak, hanem élő, növekvő, dinamikus, Isten erejével átitatott. Magas az ár, de nagy a kegyelem. A kérdés az, hogy képes vagyok-e ebbe a sodrásba becsatlakozni? Át fogom-e venni, ha át kell, a menekülő evangelizáció stílusát? És ha kivernek az egyik helyről, akkor mondom a másik helyen. És ha onnan is kivernek, mondom a harmadikon. És amíg az Isten tartja az életemet, addig százakat, ezreket fogok elérni az ő erejével. Aztán meg, hogyha már úgy gondolt, hogy lejárt a küldetésem, úgyse tudnak kiszúrni velem, csak jobb létre tudnak szenderíteni. Baltazár és Erzsébet sokkal jobban érzi magát a bőrében, mint te meg én. Viszont az a Lipót, aki kivégeztette őket, ha lehetett ő a Habsburg korona a fején, nem lennék a cellatársa a pokolban. Lehet, hogy méltóságos urunk, több ország királya, nagyon nagy tiszteletet és nagyon nagy hajbóklásokat kapott. De szabadott neki ellenállni? Kellett. És állj ellen a hatalomnak, hogyha az Isten megvallását, az Isten akaratát tiltja meg neked. De ha nem ezt teszi, akkor meg nincs jogom ellenállni. De eljöhet még az a pillanat is, amikor igen. Hát, én ennyit gondoltam, remélem nem csak ijesztett. Volt ebben bátorítás is, de igyekeztem reális lenni. Ne hagyjátok, hogy akár jobbra, akár balra megszédítsenek benneteket. Gondoljatok vissza azokra a szavakra, ami a szeretetről, a félelemről, meg a tiszteletről szól. Kinek adtok félelmet, kinek adtok tiszteletet, és kinek adtok szeretetet? Ne keverjétek össze. Szeretetet a testvéreteknek adjátok, a félelmet az Istennek adjátok, a tiszteletet a hatalomnak adjátok. És ne keverjétek. Amen.